Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésen, amely a ProProgression a 10. születésnapja alkalmából rendezett beszélgetéssorozat harmadik eseménye. Én Paukovics Gergő vagyok, régész, kulturális menedzser, a PP Kult pillér vezetője, egyben a PP legújabb tagja, mai beszélgetés moderátora. Beszélgető partnereim pedig ma délután Vice Magdolna, régész, akinek főkutatási témája magyarországi bronzkor. Magdolna 25 évig dolgozott, és 15 évig vezette a Százhalombattai Matrika Múzeumot és Régészeti Parkot, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Múzeum SAKS, azaz Százhalombattai Régészeti Expedíció projektjének vezetője. Itt van velünk Bayer Árpád, történelmi-múzeumi játéktervező, aki a csapatépítők és szabaduló szobák világát megjárva kanyarodott vissza a kulturális örökséghez és a történelemhez. 2018-as alapítása óta pedig az Open History-val dolgozik, azon, hogy a történelemből élmény is legyen. Itt van velünk Bőcén Árpád, építész, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete, azaz a KÖME alapító elnöke. A legfőbb érdeklődési területe a körülöttünk lévő világ értelmezése, a különböző nézőpontok kölcsönös megértésének segítése, az az örökség interpretáció. És végül, de legutolsó sorban, Szakó Máté, színész, rendező, koreográfus, aki sokaknak ismerős lehet a Tünet Együttesből, vagy az Ikurat projektből, a PP-vel közösen pedig olyan színházi kalandjátékokat, azaz tegeket, theatrical adventure game-eket hozott létre, mint például Margit-szigeti futószínház, a East Fesztiválra készült Szent Iván éj, vagy a Journey to the Beginnings, azaz utazás a kezdetekhez kalandjátéka, amelynek nem csak kitalálója, hanem művészeti vezető és rendezője is volt egyben. Köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérést, és hogy itt vagytok ma velünk. Első kérdésem pedig az, hogy meséljétek el, hogy hogyan kerültetek először kapcsolatba a PP-vel, és milyen volt ez az első benyomás annak idején, hogy indult a közös munka. És akkor felkérném először Magdolnát, hogy válaszoljon.
Tetszik a megfogalmazás, hogy anno. Nekem 2015, tehát mondjuk most tavasszal lesz talán a hatodik éve. 2015 késő tavaszán egy dél napközben kaptam egy telefont egy nagyon kedves kollégától, hogy volna egy esetleges együttműködés a Duna mentén különböző múzeumok között, egy EU-s projektet kellene megpályázni, és őskoros helyszínre volna szükség, és van egy fiatal valaki, aki ezt így Magyarországról intézni a művészeti ágát, és akkor én vegyem fel vele a kapcsolatot, beszéljük meg a részleteket, legközelebbi találkozó, nem tudom én, majd beszéljük meg, hogy mikor. Jó, hát én kaptam egy telefonszámot, Petrányi Barna telefonszámát felhívtam, aminek az eredménye az lett, hogy másnap hajnalban, szó szerint hajnalban, 6-kor vadidegen ismeretlenül találkoztunk nálam a lakás előtt, megérkezett Barna egy autóval, ott a parkolóba a kezet fogtunk, megismerkedtünk, és irány Belgrád, amit ugye Barna egyhuzamba levezetett, és ott ismerkedtünk meg tulajdonképpen, hogy miről is van szó. Természetesen mind a ketten nagyon hamar kiderült, én meglepődtem a mozgás kultúra, illetve a modern táncművészet oldalán, én végig azt hittem, hogy itt egy örökségvédelem, régészeti park, őskoros lelőhely, erre van szükség, hogy erről lesz szó, és mire leértünk Belgrádba, addigra kiderült, hogy tulajdonképpen mindketten ugyanazt akarjuk, szeretnénk a Duna mentén egy olyan kulturális folyosót létrehozni, amiben mind a modern művészetnek bármelyik ága a kulturális örökség, illetve valamilyen történeti, vagy inkább őstörténeti dolgokhoz kapcsolódik, de tulajdonképpen meglátjuk minden esetre. Akkor már Barna említett, hogy neki volt az aldunamenti kollégákkal egy projektje, tehát ő nagyon biztatóan néz ennek az együttműködésnek elébe. Úgyhogy nálam így kezdődött. Ugye most nem kérdezte meg Gergő, de megemlítették, hogy ez mit jelent, milyen volt az első benyomásom. Hát aznap éjjel, nem tudom én, 11-kor vagy éjfélkor értünk haza, miután Belgrádban lezavartuk a megbeszélést, és még egy helyszínre is kimentünk, sőt, még vacsorát is, isteni vacsorát is kaptunk a Vinča isteni neolitos teltelepülés aljában. ez tulajdonképpen az a megbeszélés, hogy ma nap folyamán többször szóba fog kerülni a Journey, tulajdonképpen a Journey-nek az első variációja volt. Hát mire hazaértem, hol a fáradtan ugyan, de megállapítottam az első benyomásom, hogy ez isteni. Rugalmasság van itt, innovációra való fogékonyságot látunk, és ami nekem számomra legfontosabb volt ebből a szempontból, a stratégiai gondolkozás. Tehát, hogy ez egy ilyen alappal én nagyon biztatóan néztem, és reméltem, hogy folytatódik az együttműködés részemről. Az első ez volt, aztán persze voltak többek is, nem csak a Journey.
Köszönöm szépen, akkor ez tényleg egy nagyon intenzív első élmény volt. Bőcén Árpád?
Úgy látszik, hogy sokaknak van hasonló jellegű élménye első találkozásként, mert mondjuk lehet, hogy ez a Barnához köthető, és nem a PP-hez, de mondjuk a Barnával való első találkozásom nekem is hasonlóan kalandos volt. Mi Amsterdamba próbáltuk elkapni a vonatot visszafele a reptérre, hogy hazaérünk Budapestre. Ez a Voices of Culture programhoz kapcsolódott egyébként 2016-ban. Én akkor találkoztam úgy először mondjuk a Progressionével, hogy valamiféle párbeszéd egyáltalán kialakult közöttünk, így szakmailag. Egyébként korábban 2014-ben már volt egy olyan élményem, hogy szerveztünk egy képzést, amin egyébként a Magdolna is részt vett, és ott a Progressionétól is volt valaki. Igen, és akkor végignéztem a résztvevők, hogy honnan jöttek, és akkor már láttam, hogy létezik ez a cég vagy szervezet, és akkor elkezdtem megnézni, hogy milyen dolgaik vannak, tehát ott a feltérképezés már elindult, és amikor a Voices of Culture-re jelentkeztem, ami egyébként az Európai Bizottságnak egy ilyen kezdeményezése, hogy a kulturális szektorba tartozó szervezetek szakemberekkel kapcsolatot tartsanak és megbeszéljenek különösebb témákat. Mi Audience Development témakörben lettünk elhívva így beszélgetni, meg ötletelni, és akkor én már, amikor láttam, hogy a Barna rajta van, Petrányi Barna a részvevők listán, akkor már kötöttem a korábbi dologhoz, és akkor ott le is álltunk beszélgetni, már a program alatt is, és aztán kiderült, hogy ugyanazzal repülővel jövünk vissza, úgyhogy így keveredtünk bele ebbe a kalandba, hogy túl sokáig akartunk még ott maradni, és emiatt gyalog kellett rohannunk végig a városon, hogy elérjük a vonatot. De hát ez is egy olyan élmény, ami megmarad nyilván.
Látjuk, hogy ezek a közös utazások, ezek ilyen jó összekovácsoló erő mindenkinél. Bajer Árpi?
Hát nekem nem utazásos, sőt, hát az első tépés, nem is tudom, élmény vagy kapcsolódás, sokkal inkább kapcsolódik a Bőcén Árpihoz, meg a Mátéhoz, meg amúgy a Magdihoz, tehát hogy ehhez a társasághoz. A Journey-nek a teszt alkalma volt, azt hiszem 2018 ősz, október talán, amire én akkor még félig meddig Nemzeti Múzeumos színekben érkeztem, és akkor nem is a PP-t ismertem igazán. Azt tudtam, hogy ők így mocorognak valamit, ilyen művészet, meg kultúra, meg ilyesmi terén, és a Köme volt az igazából, akiket nem is tudom, meg akartam ismerni. És ez sikerült, ott a Köme terszervező volt, és szerintem az egy nagyon tanulságos történet. Az történt, hogy egyrészt megállapítottam magamban, hogy hú, hát ez egy olyan dolog, amiben így tök jó lenne dolgozni, vagy részt venni, vagy valami hasonlót én is szeretnék, meg tök érdekes, és ez egy tök jó irány. Ez volt az egyik gondolat. A másik pedig az volt, hogy ott hát a teszt után volt egy értékelő beszélgetés. És akkor utána még talán a Mátéval ott maradtam beszélgetni, talán névjegykártyát is hagytam ott, és hát elmondtam a véleményemet, hogy én látom, akkor már egy kicsit ilyen játéktervezői fejjel meg oldalról, és akkor nagyjából ez volt októberben, novemberben felmondtam a Nemzeti Múzeumban, hogy akkor csak az Open History, de akkor még nem látszódott, hogy jó, tök jó, hogy van, de mit csinál, vagy mit csinálunk az Open History-ban, és decemberben megkeresett az Árpi, hogy hát nincs kedvem csatlakozni a Journey-hez. És mondtam, hogy de, és úgy kapacitásom is van rá. Úgyhogy nekem az a tanulság, hogyha van véleményetek, kritikátok, akkor bátran szólaltok fel, mert tök jó kapcsolatépítési lehetőség, például kérdezzetek majd egy kerekasztal beszélgetés végén.
Köszi szépen. Máté?
Nekem még közben van pont, ugye végigmentünk 2015-2016, nekem 2017, és az Árpi a 18, én 17-es találkozóra emlékszem, ami Gergő által is emlegetett Margit-szigeti futószínház volt, ami egyébként nagyon hasonló célra, nem is teljesen hasonló célra, de egy picit azért hasonló célra jött létre. Az is egy ilyen színházi kalandjáték volt, amiről majd biztos fogunk még beszélni itt a mai beszélgetésen, mint a Journey. Az is egy ilyen színházi kalandjáték volt, az pedig a Margit-szigeten történt, és ott a cél az volt, hogy összekapcsoljuk a futó közösséget, mint közönség, vagy futó közösség, és a, hát igen, a közönség, mint a nézők, akik mondjuk színházba járnak, azok fussanak, akik meg futnak, azok meg esetleg menjenek színházba is, vagy valahogy ezt a két élményt is összekapcsolni, és akkor a Margit-szigeten a különböző emblematikus, akár tényleg ilyen kultes örökség részeket, a kutat, azokat a dolgokat, amikor ilyen tényleg emblematikus részek összekapcsolni, köré fűzni egy kis történet, és akkor végigmenni az Elek Feri, meg a Sztalenki Dóri vezetésével egy ilyen színházi kalandon. Hiszem ez volt az első ilyen, amikor így, mint alkotó is dolgoztam a PP-vel. Előtt előadóként szerintem tényleg az Igurattal már voltak ilyen közös munkáink, de mint alkotó szerintem ez a Margit-szigeti futószínház volt az első, amit csináltam.
Köszönöm szépen a válaszokat. Úgy látszik, hogy azért mindenkinek pozitív volt az első projekt, meg az első kapcsolat felvétel. Bajer Árpi, téged is úgy látszik, hogy jókor talált meg ez a projekt annak idején. A következő kérdésem az hozzátok, hogy hogyan látjátok a művészetek és a kulturális örökség kapcsolatát, hogy mennyire áll jelenleg közel a kettő egymáshoz. Hozhattok magyar vagy külföldi példákat is akár, amelyeket izgalmasnak találtok, ami mondjuk átvágja ezeket a kultúraként egyben, de egyébként külön, sokszor külön szektorként kezelt részeket vagy területeket. És itt elsőként a Bőcén Árpi téged kérdeznélek, mert tudom, hogy neked ezzel kapcsolatban biztosan nagyon kritikus elképzeléseid vannak.
Meg fogsz lepődni, nem feltétlenül. Igazából, aki ismer, az tudja, hogy én ilyen analitikusabb gondolkodó ember vagyok, vagy így mindig próbálom részekre bontani a problémát is, meg újra összerakni, akár szintetizálni. És amikor előzetesen elküldted ezt a kérdést, akkor azon kezdtem el először is gondolkozni, hogy egyáltalán mit is definiálunk művészetként. És hogyha mondjuk ezzel a kérdéssel indítuk, akkor én a magam részéről valahogy felvetésként próbálnám minél tágabbra nyitni ezt a dolgot. Tehát mondjuk tekintsük művészetnek ebben az esetben minden alkotó célú emberi szándéknak a megnyilvánulását. És hogyha így indítunk, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mondjuk így a korábbi tapasztalataim alapján milyen típusú megjelenését láttam ennek az alkotó célú emberi szándéknak mondjuk az örökséghez, az örökségi helyszínekhez kapcsolódóan. És aztán nagyjából négyet szedtem össze, ezek abszolút ilyen vázlatos dolgok, nyilván nektek is gondolatébresztő lett, vagy akár vitathatjátok is ezt a fajta kategorizálást. Az első dolog az nyilván, ami mindenkinek egyből eszébe jut, hogy azok a dolgok tartozhatnak ide, amik már eleve a helyhez kapcsolódnak, a hely történetéhez, karakteréhez, tehát szerves részei az adott örökségi helyszínnek. Ezek lehetnek tájelemek, történetek, tárgyak, akár olyan alkotó emberek, akikhez kötik az adott helyszínt, vagy mindenféle olyan változás, kulturális folyamatok, amik szintén meghatározzák ezt a helyszínt. Egy ilyen művészi alkotásként is definiálhatóak, mindenképp alkotó folyamatok. A második kategória volt nekem az, ami mondjuk ebből az elsőből valahogy inspirálódik, de egyfajta öncélú értelmet ad ezeknek az első kategóriába tartozó értékeknek, vagy valami a művészi asszociációnak az eredménye. Erre mondjuk így példaként föl tudnék hozni nagyon sok dolgot, főleg mondjuk ha olyan dolgok jutott eszembe elsőre, amik ilyen iparművészeti megközelítések, vagy valamilyen olyan, tehát például érdekesnek tartottam Mattia Cello egyik gyűrű sorozatát, ami mondjuk a Sydney Opera Házból volt inspirálódva. Tehát ez egy ilyen tipikus dolog, ami egyfajta ilyen művészi kapcsolódási pont tud lenni ahhoz az adott örökséghez. De még sincsen közvetlen kapcsolata mondjuk az értelmezéshez. A harmadik ilyen kategória volt, ami eszembe jutott, az pedig egy olyan szituáció, ami mondjuk az első kategóriát, tehát a szerves alkotó elemeit az örökségnek egyfajta immerzív élményelemként használja. Ez lehet úgy is, hogy akár rámutat bizonyos rejtett értékekre, ami mondjuk a Máté példájánál is, a futó színháznál is, hogy mondjuk a Margit-sziget bizonyos részeit olyan emberek számára megmutatta, akik lehet, hogy nem is jártak korábban arra, nem csak körbefutották a szigetet, de mondjuk ide tartozik számomra az az ilyen nagyon népszerű mostanában dolog, hogy mondjuk híres lemezlovasok, DJ-k elmennek világhírű örökségi helyszínekre, és ott adnak egy ilyen élő bemutatót, akár Polo Canfornak, vagy Carl Cox-nak a Stonehenge-hez kapcsolódó performance-a volt számomra egy ilyen érdekes dolog, mert így a korábbi tapasztalataimból, vagy Solomon, amikor az Orange-ban található ókori színházat használta egyfajta környezetnek a saját partiához, de mondjuk ide tartozhat akár az is, hogy a Szombathelyi Ízeumban a varázspugolát előadják, és hogy van egy ilyen autentikus, egy többlettartalommal rendelkező kapcsolódás az örökség, meg az új alkotás között, és akkor a negyedik kategória, ami engem úgy egyébként leginkább érdekel, vagy lehet, hogy én mondjuk azzal foglalkoznék most akár a beszélgetésben legtöbbet, ez a Nina Simone nevét biztos ismeritek sokan, neki van egy könyve, 2016-ban jelentette meg, Art of Relevance a címe, már maga a cím is számomra sokat mond a tartalomról, ami mögötte várható. Tehát ugye ez az a kategória, amikor a művészetet, az alkotást arra használjuk, hogy kapcsolódjunk a ma emberéhez, egyfajta értelmezését segítsük az adott örökségnek. Nyilván az értelmezés, én azt értem, hogy saját jelentést találjanak meg az emberek. Tehát nem feltétlenül egy jelentésnek, egy narratívának az erőltetése, megmutatása, hanem hogy segítsük azt, hogy emberek létrehozzanak jelentést az örökséggel kapcsolatban. Ide mondjuk olyan példát is tudnék hozni, ami általánosabb, biztos mindenkinek van ilyen tapasztalata, ami mondjuk a mesélés, a mesemondás aktusa. Amikor van egy ilyen nagyon beszippantó élmény, és nagyon kevés olyan elemmel dolgoznak a mesemondók, ami aztán mindenkiben, aki ott van a hallgatóságban, teljesen más történetet állít össze. Tehát nagyon a képzeletünkre van ugye bízva azt, hogy mi magunk hogyan állítjuk össze ezt a történetet, milyen világot kreálunk magunkba, de akár ide sorolhatnék olyan egyéb dolgokat. Tehát, hogy Itt ebben a történetben kerül elő igazából az absztrakciónak a kérdésköre leginkább számomra. Tehát, hogy az absztrakciónak milyen szerepe van ebben, hogy mennyire vagyunk absztraktak, mennyire elvontan használják, mert nyilván van egy olyan cél is ilyenkor, hogy közérthető legyen az ember, hogy mégiscsak jelentéseket hozzon létre, de az is, hogy egy bizonyos elvontság jelenjen meg ebben az értelmezésben egy valami specifikus terület. Tehát, hogy én nagyjából ezekre gondoltam így felvezetésképpen. Nem tudom, hogy van akiben, vagy milyen gondolatokat indított el bennetek, de érdekelne.
Szerintem ez felvezetésnek mindenképpen jó, meg jó, szerintem jó kategóriákat is adtál meg. Máté?
Na, akkor olvasom is, amiket én írtam föl erre. Nekem is nagyon tetszett tárgya, amiket megfogalmaztál, és hogy mondtad is ezt a futószínházat, amit csináltunk, és hogy igen, ez fontos, hogy az adott helyszín, ehhez kapcsolódó, nem is tudom, hogy fogalmazta, tehát, hogy immerzív élményelemként használja azt a környezetet. És én azt szeretném hozzátenni, hogy ugye nagyon sok, bár némi, véletlenül van némi tapasztalatom más pont a futószínháznál is volt egy ilyen kicsit képzőművészeti alkotás, amiben részt vettem, de nem nagyon van tapasztalatom így pont az iparművészet vagy más művészetek terén. Ezért nagyon nehéz például pont egy ilyen gyűrű kapcsán beszélnem, de beszélek arról, amiről tudok, a színházról. És azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy nekem az általad 2-es és 3-as kategória, tehát valahogy ez a kapcsolódás a ma emberéhez, illetve ez az immerzív élményelem, amiről beszélünk, vagy az immerzív integráció, az maga a résztvevő immerzív integráció, nekem ez valahogy összekapcsolódik, szándékaim szerint összekapcsolódna, tehát hogy az a színháznak az a szuper eszköze, hogy emberek adják elő, emberekkel történik meg, jó, nyilván nem mindig, de most tegyük ezt a nagyon, nagyon, nagyon általános verziót, vannak a színészek, és akkor azok a színészek azok általában úgy néznek ki, mint mi emberek, akik mi vagyunk, és ugye az a szándék, hogy belehelyezkedjünk, mint mi néző valamelyik karakterbe, felismerjük magunkat benne, és a többi, és a többi. És akkor ez nyilván van mindenféle evolúciós ugrás a színházban, de hogy ahova én most így ugranék is, ez a fajta immerzív színház, amit én nagyon elkezdtem szeretni, vagy aminek egy ilyen picit ilyen participatív, vagy részleteli színház is a kis kezdőkapuja, amiben utána az immerzívval belemegyünk, hogy az a nyelv, tehát nekem ez maga a nyelv, amivel megpróbálhatom testközelbe hozni az adott információt, helyszínt, tudást, kort, éppen mondjuk ilyen esetben a bronzkort az adott résztvevőhöz, vagy az adott nézőhöz, aki ezt az egészet szemléli. Tehát én ezt a színházban látom ezt a lehetőséget, hogy ott van egy, tehát ugye amiket mi csináltunk, a Journey például, ugye az volt, hogy ott még Százhalombattán, ami az egyik talán a legszuperebb helyszín volt, ez, mert ugye négy országban is sikerült ezt az előadást valahogy átalakítva megcsinálni, ott pont a Százhalombattán, a bronzkori faluban, ott felfeltűntek színészek, bronzkori jelmezben, és az adott nézőket magukkal vitték a történetbe, és azzal, hogy ők ott egy picit jelen lehettek, megérintette őt a színész, megfogta, megszólította, közösen megoldottak egy kis szituációt, azzal tudtak tovább menni a történetben, és úgy fejlődött maga a jelenet is, meg az egész előadás is a végkimenetel felé, ugye a nézők részvételével mentek előre, ők kerültek a megoldáshoz. Szóval, amit akartam talán ezzel az egészen mondani, talán elmondtam, csak most meg kell összefoglalni, de nem lehet, hogy nem fogom össze, másokat beszéltem, de valami ilyesmi, tehát nekem, nem, mégis összefoglalom. Ez a fajta dolog, az a harmadik kategória, amikor maga a környezet és az információ, jelen esetben mondjuk a bronzkor és a bronzkori falu, vagy éppen a Margit-szigeten azok az adott elemek, amik kapcsán dolgoztunk, azok az örökségi elemek, azok adnak kiinduló pontot ahhoz, hogy egy olyan dolgot csináljunk, ami a színház, meg a részvételi színház nyelvezetével összekapcsol minket, hogy összekapcsolhat minket a jelen emberével. Tehát én ebben hiszek, és ezen dolgozom, és szeretnék dolgozni még, hogy ezek minél sikeresebben sikerüljenek ezek a kapcsolódások, és élmény alapon, vagy megtapasztás alapon jusson el a közvetítendő tartalom a nézőhöz, szemlélőhöz.
Köszönöm szépen, szerintem nagyon jól összefoglaltad itt a végén a dolgokat, és majd Magdolnát hagynám végére, és pont itt az immerzív, meg az élmény kapcsán Bajer Árpit kérdezném, hogy hogyan látja ő ezt.
Hát én is onnan indultam, mint az Árpi, a másik Árpi, hogy akkor mi a művészet. És nekem tök más jött ki. Nekem az jött ki, hogy a művészet az, ami az érzelmekre próbálhatni, és az érzelmekkel foglalkozik, tehát én inkább befogadó irányból ragadtam meg, és ebből indultam ki. A másik gondolatom az volt, hogy és a játék akkor hol van ezen vagy ebben a történetben, mert a játék az abszolút művészet is, meg egy csomó minden más is. Még egy kicsit így a definíciót szedegetem szét, aztán jön gyakorlatilag dolog is, hogyha alkotó célú emberi szándék, ha jól idézlek Árpi, akkor mondjuk a tudomány, vagy egy tudományos publikációnak a megírása, akkor az művészete, mert nekem ezzel válik ettől. Vagy én ebben a dihotómiában gondolkodtam, hogy a tudomány az az észrehat, az egy ilyen nagyon racionális valami, a művészet pedig az érzelmekre. Majd mindjárt tök kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz. És a kérdésre ebből az irányból válaszolva, meg azt gondolom, hogy ez a két irány az, ami a legtöbb kulturális vagy örökségi helyszínen, meg múzeumban a konfliktust adja, hogy akkor egy múzeum a tudomány temploma, ahol a szellemet kell, és a tudományt kell szolgálni, vagy pedig egy olyan tér, ami a társadalomnak szól, és az embereket vonja be, mert az embereket érzelemmel lehet bevonni, és nagyon félre megy az, hogy szerintem, amikor nem is tudom, szokták ezt mondani, hogy tanulmányok vannak A4-esben a falra ragasztva, és erre mondjuk azt, hogy kiállítás. Tehát a kiállításnak, hogyha nem gyűjteményről beszélünk, és annak a tudományos funkciójáról, annak művészetként kell szerintem működnie, olyan értelemben is, hogy önkifejezés, meg olyan értelemben, hogy az emberek érzelmeire akar hatni, mert így tud eljutni a társadalomhoz. Persze azt is mondhatjuk, hogy ezeknek a gyűjteményeknek nincs társadalom funkciója, de nem biztos, hogy ez az az irány, amire megyünk, vagy ezzel én nem értek egyet.
Magdolna?
Én teljesen másik oldalról fogtam meg, én, hogy úgy mondjam, kicsit pragmatikusabban álltam az alapkérdéshez, ugye, ahol úgy hangzik, hogy a művészetek és a kulturális örökség kapcsolata. Én pragmatikusan azt mondtam, hogy két sajnos úgy néz ki, hogy külön kezelik elsősorban a mondjuk így a pályázatok, vagy a finanszírozás oldaláról indítottam én a kapcsolatot, hogy eleve két pályára vagyunk küldve. Külön kezelik a művészeteket, az alkotóművészeteket, természeteket, és külön mondjuk így a kulturális örökség, ami valahol a tudományból, ahogy Bayer Árt is említette, tudományból kerül be. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy én múzeum, illetve muzeológia szempontból, illetve a régészet oldaláról beszélek a kulturális örökségnek, tehát nálam ezek általában tárgyi vagy helyhez kötött régi történeti dolgok. Tehát én ezt a két kategóriát vettem, és én pontosan ezért örültem, mert hogy külön kezelik a pályázatírók és a forrásokat osztók is. Ezért örültem az olyan kezdeményezéseknek, amivel itt a ProProgressionin keresztül, illetve az összes itt résztvevő beszélgető partneren keresztül, illetve de mondhatom azt, hogy a Bőcén Árpinak az összefoglalásából is, hogy egyre többen vagyunk olyanok, akik ezt szétválasztást megpróbáljuk összehozni és összeegyeztetni. És itt szeretnék mindenképpen reflektálni arra, amit viszont Bayer Árpi mondott, hogy a múzeum a tudomány temploma. Igen, a múzeum a tudomány temploma, de ugyanakkor a múzeum kötelessége a tudományos eredményeket a közösség számára emészthető, élménycentrikusan, és valóban úgy távozzanak. Ugye ezért én nagyon örülök, hogy Máté is említett, hogy a régészeti park valóban ezért egy szuper helyszín, hiszen mi ott már nagyon régóta, tehát ugye több mint 20 éve alapítottuk a régészeti parkot, ott nagyon régóta már az a szempont, hogy úgy menjenek el a látogatók, hogy bocsánat a kifejezés, ez egy tök jó hely. Itt élményszerűen meg lehet tapasztalni azt, amit amúgy mondjuk az ötödikes vagy az első gimis történelemkönyvbe elintéznek a tanárok egy nap alatt. Tehát úgymond az őskori élet tapasztalatát. Tehát itt valóban benne van az, hogy és nem szeretném szétszedni, semmiképpen nem kontrasztba állítani a művészetet és élményt és érzelmeket, mert én úgy gondolom, hogy a múzeumban dolgozó emberek, és gondolom Bayer Árpi pont ezért jött el, mert még kevesen vagyunk azok, akik a múzeumban úgy gondolják, hogy a tudományos eredményeket igenis, hogy élményszerűen és érzelmeket megfogva lehessen, illetve tudjuk továbbadni. Én úgy gondolom, hogy úgy kell. Meg kell írni a tudományos cikkeket is, természetesen az egy másik közönségnek szól. De azért nem szabad elfelejteni, hogy mi a közösségért vagyunk. Tehát nem csak közösségi teret, hanem közösségért vagyunk, és nekünk elnézést, megint egy kicsit drasztikusabb, kutya kötelességünk közérthetőbbé, élményszerűvé, emészhetőbbé átadni. És ezért volt tulajdonképpen én ezért nagyon örültem minden egyes találkozásnak és lehetőségnek az együttműködéshez, hiszen pontosan a ProProgressionival lévő különböző projektünk, ugye, mert nem csak a Journey volt itt modern táncművészeti bemutató is, szintén az ásatásból inspirálódóan, több minden volt, ami számomra csodálatosan mutatta azt, hogy a művészek tudnak inspirációt meríthetnek abból, amit mi tudunk nyújtani, akár száraz tudományos oldalról, hiszen az előző produkciónak, az Earthborn-nak a produkciójában például egy ásatási felszínrajz volt a plakátterve. Tehát annyira megfogta az alkotókat, hogy éppen bejöttek, amint mi éppen dolgoztunk az anyagon, megfogta őket azok a színek, az a négyzetháló, amit én emlékszem, Mátét is megfogta a szelvényben a négyzet, amiben dolgozni kellett. Tehát vannak olyan elemei, amelyek egyik oldalról restriktívek, mert a tudományhoz tartoznak, de a művészek számára ott lehet. És már tényleg rögtön befejezem, csak egyetlen egy példát, hogy mondjak, hogy tényleg örülök, hogy mi is egyre többen vagyunk, akik megpróbálják a művészeteket és a kulturális örökségnek így ezt a múzeumi oldalát összehozni. Többen, azaz mindannyian ismerjük Joanna Sofer professzorasszony, például a Joe évekkel korábban hozott egy olyan 10 főből álló angol kreatív művészeket az ásatásra, kifejezetten azzal, ez egy Szimbaj nevű projektje volt, tehát kreativitás a bronzkorban, ez volt a címe, ez a Szimbának a feloldása, ahol kifejezetten arról szólt, hogy elhozott keramikusokat, festőket, ékszerkészítőket és egyéb képzőművészeket, hogy tapasztalják meg, hogy mit jelent a bronzkor, mint az ásatáson, mint a múzeumban, mint a régészeti parkban, tehát ugye hangsúlyozom, a múzeum ugye a vitrínbe zárt világról van szó, és hogy ez hogyan hatott az elkövetkezendő 12 hónap vagy 18 hónapban az alkotásaikra. És én azt hiszem, hogy ezek azok a kezdeményezések, amelyek a művészvilágból, de ugyanakkor a nagy közönség felé is jobban összetudja esetleg hozni a két mesterségesen elválasztott világot, ami abszolút nem szabad, hogy szétválasztódjon. Ez a projekt bebizonyította számomra, hogy mennyivel többet tudok én a bronzkorról azzal, hogy a Mátét hallgattam, Czakó Mátét hallgattam, beszélni arról, hogy ő mit képzel a tegről. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt nem csak az egyéni, hanem a közönség felé is tovább tudjuk adni ezt a pluszt, amit egymásnak tudunk nyújtani. Így, és én abszolút egyetértek a Bőcén Árpi felosztásával ezzel a négy kategóriával, de azért ez nem olyan, őt hallgatva úgy tűnt, hogy hát csak ez négy kategória van, tehát ez van, létezik. Ez nincs, nem létezik. Kirívó esetek, mint mi. Egy-egy eset van, és arra kellene inkább törekednünk, hogy ez legyen, egyre többen legyünk ebben az ágban. Egyre többen gondoljuk így, hogy együtt dolgozzunk, és egymásra támaszkodva tudjunk tovább építkezni.
Igen, én igazából ezt a kategorizálást valójában azért kezdtem el csinálni, hogy akár inspiráció legyen a jövőben az együttműködéseinkhez, a tekintetben, hogy döntsük el, hogy mit szeretnénk kihozni egy adott művészeti együttműködésből. Tehát, hogy melyik az, amire törekszünk, és mert hogy szerintem egyik sem rosszabb a másiknál, csak egyszerűen más célokat tud szolgálni, vagy eleve már adott, ugye, és hogy mit kezdünk az adottságokkal. És én örültem neki, hogy az Árpi behozta ezt az érzelmi vonalat, mert ezt én is nagyon fontosnak tartom, és egyre fontosabbnak, tehát hogy már manapság is nagyon sok cikk szól erről, hogy, meg párbeszéd, hogy ugye az emberek, tehát a hit, hogy kapcsolódik mondjuk a tudományhoz, akár adott esetben, és hogy mennyire azon múlik, ugye, hogy elhiszünk-e valamit, amit valaki más állít, tudunk-e vele akár érzelmileg is azonosulni, tehát már csak ha ezt tekintem, ez egy fontos érzelmi aspektusa a tudományoknak, de még azt is ide hoznám nagyon szívesen, hogy maga a tudás szépsége az mennyire fontos érzelmi hozadéka a tudományoknak, tehát abszolút. Sőt, ha a régészetnél maradunk, nekem az volt az egyik tanulsága például a Journeys projektnek, amikor beszélgettünk régészekkel, és arra kellett rájönnünk, hogy milyen iszonyú nagy szerepe van azért mégiscsak a kreativitásnak egy ilyen amúgy nagyon tudományos területen, akár a fantáziának, akár annak, hogy hogyan állítok össze részegységekből egy elképzelt múltat, és ez az elképzelt, ez mennyire elképzelt, és mennyire tényeken alapul. Főleg ugye itt az őskori kultúráknál ez egy nagyon jelenlévő, állandó dilemma, már így a tudósok körében is művészet.
És nem csak az értelmezésben, hanem egyébként magán az ásatáson is sokszor ugye nagy mértékű kreativitás kell ahhoz, hogy különböző környezetekben, különböző lelőhelyeken egyébként hogyan lehet feltárni. Tehát én pont azt akartam mondani, hogy maga a régészeti munka is egy iszonyatosan kreatív, sokszor szükségből kreatív munka a terepen is, és utána meg nyilvánvalóan a feldolgozásban is kell, hogy az legyen. Máté jelezted, hogy te szeretnél hozzászólni a témához.
Igen, én alá akartam húzni a többieket, hogy én is elmondjam, hogy szerintem az érzelmi vonal ez nagyon fontos, amivel a művészet tud dolgozni. Azért azt gondolom, hogy szerintem a művészeteket is lehet, tehát hogy ugyanúgy jelen van bennük sokszor a kognitív vagy racionális dolgoknak a jelenléte is, de mindenképpen dolgozik az érzelmi faktorral egy tudományos értekezésen túl. De amiatt ezt mondom, hogy ami egy ilyen buzzword most, de hogy nagyon fontos, és tényleg efelé megyünk, mint a Bőcén Árpi mondta, hogy ez az érzelem, vagy ez, én úgy mondom, hogy érzékenyítés. Tehát én ezekben a törekvésekben, amiket így együtt csinálunk, és azt hiszem, hogy mindannyian hiszünk, akik most itt vagyunk, hogy ugye a megtapasztalás útján történő megismerés az nagyon fontos, és sokkal hatványozottabban jut el a befogadóhoz, mint hogyha mondjuk tényleg elolvasom egy könyvben. hogyha ha el tudok játszani egy gondolattal, hogy sokkal jobban, sokkal közelebb kerülök hozzá, hogyha ha érzem, ha nem tudom, a föld szagát érzem a százhalombattai bronzkori faluban, teljesen más, mint hogyha ha csak a könyvnek a szagát érzem a bronzkorral kapcsolatban, vagy szóval, hogy teljesen más a tapasztalati úton, vagy élmény alapon történő megismerés, mert az is egy élmény, most visszakapcsolva az RP-nak egy másik példához, amihez nem értek, de van egy véleményem róla, hogy mondjuk, ha egy Sydney operaházas gyűrű és egy művésznek az élményén alapult, van egy nagyon erős inspiráció, és akkor már is egy másik szemszögből tapasztalom meg, rajta van ez a gyűrű, érzem, érzékelem, ott voltam, lehet, hogy ott vettem meg, vagy onnan származik, vagy kötődik hozzá nekem is egy élményem, vagy csak ezután fogom meglátogatni. Szóval ez becsempésződik valóságunkba, ez egész, és tapasztalom, ez szerintem egy kulcs lehet a jövőbeli interpretációkban, vagy interpretációkhoz.
Hát igen, szerintem ez a fajta megközelítés arra jó, hogy a találkozást meg tudja teremteni, a kapcsolat létrejöttét tudja segíteni, mondjuk egy örökség és a befogadó között, amit te mondtál a gyűrű példával.
És azt is gondolom erről, hogy például, ami például a Journey kapcsán, hogy ez is majd, el is beszélgettünk még már többször is közösen, hogy hol vannak ezek a határok, hogy akkor a művészet, a tudomány, mondjuk az RP-nak a játék része, vagy hogy a képzelet, a kreativitás, hogy tesznek ezek, hogy tudják egymást szolgálni, de azt gondolom, hogy például pont egy Journey esetében, vagy mondjuk, hogyha tényleg kifejezetten csak egy ilyen múzeum interpretációban gondolkodunk, idézőjelben mondom, hogy csak, akkor azt kell csinálni, hogy nem lehet, hát mondjuk a Journey nem fogja tudni helyettesíteni a tudományos értekezést, vagy a gyűrű nem fogja tudni helyettesíteni a Sydney Opera háznak az egész emblematikus lényét, de arra egy nagyon szuper dolog, hogy a kapcsolatot megteremts, és onnantól már sokkal jobb lesz elolvasni, megnézni, utána menni, meglátogatni az egész dolgot, és akkor belemenni. Tehát a Journey kapcsán is, hogy meg ott voltál, megtapasztaltad, felkeltett az érdeklődésedet, rájöttél arra, hogy a bronzkori ember az nem olyan, mint a Frédi és a Béni, és nem valami ugabuga akárki, hanem egy teljesen azonos, biológiailag egy teljesen azonos velünk, tehát már én is ugye ezeket akkoriban kezdtem el helyre tenni, hogy ezek a bronzkori emberek, ezek egyáltalán nem voltak értelmében fejletlenebbek, mint mi, más voltak az ismereteik, más voltak a fókuszaik, de ha most, ha jól mondom, de majd akkor ezt, nem tudom, cáfoljanak meg, akik jobban értenek hozzá, de hogy akkor ha most itt feküdne két, egy 3000 évvel ezelőtti homo sapiens, meg egy mostani, nagyon kevés lenne a különbség, lehetne állapítani, hogy ez a két ember nem ugyanolyan, vagy nem ugyanaz van benne. Szóval ezek azok a dolgok, amik utána itt teljesen megnyitották nekem is az agyamat, és elkezdtem én is ebbe az irányba többet olvasni, megkutatni, és nagyon remélem azt, hogy utána ugyanúgy lehet a látogatókban is egy ilyen trigger, vagy egy olyan dolog, ami után teljesen máshogy tekintenek egy ilyen jellegű dologra, mint hogy akkor hú, a régi, számomra teljesen idegen bronzkor, ami oly messze volt, és biztos nincs kapcsolatom hozzá.
Most elég sok minden témát érintettünk így ennek a kérdésnek a kapcsán, úgyhogy én át is ugornám az egyik kérdést, mert az interpretációban már elég jól szerintem belementünk. Volt egy, amit többen említettetek, ez pedig az, hogy a különböző narratívák is, hogy hogyan, milyen viszonyban áll a művészeti és a tudományos narratíva egymással, és hogy a kérdésem pedig az, hogy ez hogyan működött a már említett Journey projektben, hogy milyen volt az együttműködés, és művészek és régészek és örökség szakemberek között, és itt találtam egy tök jó időzetet a Bőcén Árpiék cikkéből, amit a Berez Zsuzsával közösen írtak a tapasztalatokról, és ami a magyar régészet bejelent meg 2020-ba, hogy a másfél éves közös utazásunk során azt láttuk, hogy a legnagyobb kihívás minden fél számára a saját komfortzónájából való kilépés. És hogy hogyan emlékeztek vissza erre a közös munkára, és egy picit, hogyha arról tudnátok mesélni, hogy így visszagondolva, most már picit több mint egy év eltelt a projekt zárása óta, hogy hogyan értékelitek az akkori munkát, vagy hogyan emlékeztek vissza erre. Magdolna,
Köszönöm, hogy velem, köszönöm, hogy velem kezdte Gergő, mert én erre így utólag, tehát utólag mindig könnyebb, én abszolút pozitívan, és nagyon remélem, hogy a többiek majd a negatívumot fogják felhozni, pozitívan tekintek vissza, mert ez az idézet, ezzel maximálisan 1000%-ig egyetértek, én is túlmentem, vagy én is belefutottam ebbe a problémába, hogy a komfortzónám feszegetve volt, át volt lépve, de régészként, tehát régészként zavart ez. Ugyanakkor pedig múzeum igazgatóként, vagy múzeumi vezetőként kifejezetten tudtam, hogy tenni, hiszen a közönséget, hiszen ez az egész projektben azért is léptem be partnerként, mert számomra az volt a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk más módon interpretálni azt, amit a szelvénybe én látok, vagy akár a múzeumban, mondjuk így a vitrinekben be tudok mutatni. Nagyon minimális, nagyon visszafogott az interpretációs lehetőség, amit egy statikus módon mi át tudunk adni a közönség számára. Tehát visszatérve, én, mint múzeum igazgató, ugyanakkor pedig mindig nagyon, tehát tovább tudtam lépni a személyes, esetleges komfortzónám bolygatásából, mondjuk másnapra, vagy két hónap múlva, ez most teljesen mindegy ebből a szempontból, mert a végeredmény volt számomra a legfontosabb, és ezért nagyon örültem, nem tudom, eltűnt közben Bajer Árpűti, remélem visszajön, amikor ő is bekapcsolódott, aki effektív a mostani világ nyelvezetére segítette azt az új nyelvet megtalálni, ugye a játékokkal, a digitális játékokkal és a virtuális valóságnak az őskori környezetbe való beemelése, vagy fordítva, az őskori környezetet a virtuális világba való beemelésbe, és most elnézést, Máté, hogy nem a színházi produkcióra, hanem a tovább lépésre gondolok, ami tovább visz, és még szélesebb körben tudja esetleg továbbadni mindazt az üzenetet, vagy mindazt, amit mi egy-egy múzeum, vagy egy-egy akár ásatási projekten keresztül végtermékként szeretnénk. Minél szélesebb körbe, minél vegyesebb körbe, minél nagyobb társadalmi körbe eljutatni azt az üzenetet élményszerűen, emésztető módon, amiért mi tulajdonképpen dolgozunk. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mindenből tanulni tudunk és építkezni lehet, én úgy gondolom.
Köszönöm szépen a válaszát. Reméljük, hogy Bajer Árpi hamarosan visszatér, valóban meg is jött, beengedem, jó. Hát eddig viszonylag simán megúsztuk technikai malőrök nélkül a mai estét, de ennek is el kellett jönnie, és ahogy látom, most már lassan.
Igen, itthonról a NET. Láttok, hallotok? Én lemaradtam Magdi válaszának az első mondatánál, úgyhogy folytassátok.
Semmi probléma, folytathatod, hogyha gondolod.
A többiek már folytatták?
Nem.
Hagyjunk időt az átnyom.
Meghagynám nekik, és aztán majd rácsatlakozom.
Jó, rendben. Máté?
Én kapcsolni tudok az előző dolgokhoz pont, amikről beszéltem, hogy ezek a határoknak a megtalálása. Hát meg ugyanaz, amit meg a Bőcin Árpi mondott, hogy mik azok a célok, amiket el akarunk érni. Nem tudom, hogyha a világszínházi díjat akarjuk megnyerni, akkor egy olyan színházi eseményt hoz. Most ez egy viccet, ilyen nincs nyilván, hogy világszínházi, csak azt akarom mondani, hogy akkor nem tudom, az a fókusz, hogy akkor most valami olyan szuper kreatív, fiktív valami dolgot csináljunk, aminek odaírjuk a lapaljára, hogy egyébként nagyon jó, hogy Szászhalombattán ezen a szuper immerzív, inspiráló környezetben hozhattuk létre, de nem biztos, hogy utána az imént említett Joe is szívesen hivatkozik egy kutatásában, egy tudományos kutatásában a Journey projektről, vagy mondjuk nem az RP-k fognak a régészet folyóiratba írni rólunk, hanem remélhetőleg, nem tudom, a Fény és Csillogás színházi folyóirat címoldalán leszünk. Most biztos ilyen hülyeséget mondok, csak azt akarom ezzel érzékeltetni. Az volt tényleg a kihívás, hogy akkor... hogy basszus, igen, itt most a színész, még erre a konkrét példa is emlékszem, nem tudom végül, hogy pont Magdi volt-e, vagy már valamelyik másik országban volt ebből, hogy lehet-e a sámán szereplőnk nadrágban. És akkor ezen ment egy, nem is tudom mi, hogy akkor, hogy akkor a karakter szereplő, hogy akkor most ez, akkor ez nadrágban van, vagy éppen olyan, miközben ugye azt is tudjuk, hogy pont az ilyen természetes szövetek, mint például a lenvászon, vagy amikben ezek a nadrágok lehettek, a legkevésbé maradhattak fönt ezekben a korokból, de hogy mégis erről ment egy ilyen hosszabb dolog, hogy akkor most a sámánt játszó szereplő az lehet a nadrágban, vagy akkor szoknyában vagy, és akkor rá kellett jönni arra, hogy akkor meg kell tálni azt, ami megvalósítható, tehát amit meg tudunk varni, amit biztosan tudunk, de ennek én egyébként egy idő után, például pont ezt egy kicsit egy ideig nehéznek gondoltam, mint hogy egy művészi képzeletnek, vagy az asszociációnak, hogy miért ne lehetne, ha már ez a régészet egy ilyen kreatív gondolkodáson, vagy a puzzle-ök összetételén alapuló tudományos folyamat, akkor miért ne lehetne egy olyan művészeti folyamat, ami a saját kreativitása mentén, ezeken a puzzle-ökön ugrálva épít föl egy olyan világot, ami azt mondja, hogy a művészek szerint mondjuk így is történhetett ez az egész dolog. De aztán utána pedig ezeket inkább kihívásoknak és nagyon, nagyon érdekes dolgoknak tekintettem, és egyetlen nem bántam meg, nagyon örülök annak, hogy ezeket a csörtéket végigvívtuk, és azt tudom mondani bárkinek, amikor erről a projektről mesélek, hogy igenis tudományos alapokon hoztuk létre ezt a művészeti produkciót. Tehát, hogy odafigyeltünk arra, hogy lehet-e a sámán nadrágba, vagy nem, illetve odafigyeltünk arra, hogy mondjuk pont a viselet esetében mik lehettek igazak, mik nem lehettek igazak a kellékhasználatokban. Tehát, hogy megpróbáltunk tényleg egy múzeumhű előadást létrehozni, és ez tényleg ezt szolgálta, azt hiszem, hogy azt a célt legjobban, hogy maga ennek a kultúrás örökség interpretáció egy új oldalát, vagy egy ilyen hatékonyabb oldalát sikerüljön megmutatni. Szóval ez volt, azt hiszem, a kihívás. De én mondom ezt utána inkább tehát utána ez a kihívás, de utána ezt én kimondottan inspiráló dolognak tartottam.
Kérdezném, hogy működik ez most a Bucsador projektbe, de mivel már nincs annyi időnk, ezért kíváncsi vagyok még Árpádok válaszaira is, és nem tudom, hogy Bajer Árpi itt van-e hanggal, esetleg csak képpel nem, mert látom a szobába, megpróbáljuk őt is meghallgatni. Az időnk az lassan a vége felé jár, úgyhogy...
Úgy tudok hallani, hogyha nem látszódok.
Jó, akkor Bőcén Árpi, kérlek te is.
Hát ugye a Kömmel, vagy hát mi úgy követtük ezt a projektet, hogy egy szerencsés ilyen félig meddig külső szemként tudtunk rátekinteni, tehát volt egy ilyen szerintem nagyon üdvös pozíciónk, úgyhogy én ilyen szemmel azt láttam egyébként, hogy az összes ilyen komfortzónából kikerülés, átkerülés, konfliktus, vita helyzet vagy megoldandó probléma az valahogy abból adódott, hogy itt konkrétan a színház művészet kapcsolata az örökséggel volt a fő terület. És itt lehet, hogy visszanyúlnék az eredeti példámra itt a kategóriáknál, ugye felhoztam a mesemondást, mint egy ilyen interpretációs eszközt. És szerintem egyébként ez az, amit lehetne sokkal tudatosabban csinálni, és én itt akkor behozom egy picit a nem feltétlenül nagyon negatív, hanem tanulságos részét ennek a projektnek, hogy szerintem, ha színházi eszközökkel nyúlunk egy örökségi helyszínhez, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy van a színháznak egyszerűen egy olyan adottsága, hogy nem csak mesél, tehát nem csak narráció van, nem csak szóbeli elmondás, mert ugye, tehát mondjuk a gyerekeim waldorfosok, és ott kifejezetten kérik a waldorfos pedagógusok a fiatal generációnál, hogy ne nézzenek mozgóképeket, lehetőleg ne hanganyagban hallgassák a meséket, hanem meséljünk, élőben meséljünk. Ez azért van, mert egyszerűen sokkal több lehetőséget biztosít így a befogadó számára, hogy fölépítse a saját viszonyát ahhoz az adott történethez, elképzeljen, a fantáziájának sokkal nagyobb tere van. És az, hogy mondjuk emberek mesélnek, és hozzátartoznak ehhez gesztusok, hanglejtés, és olyan minimális dolgok, ami mondjuk így a szövegen túl a mesemondás része, ami egyfajta absztrakció nyilván, tehát hogy nem, egy, nem, nem, nem ad kész megoldásokat, míg mondjuk, ha elkezdünk színházi eszközökkel, színészekkel előadni akár egy konkrét szerepet, egy konkrét karaktert, ott nem tudjuk elkerülni egyszerűen, hogy az egy látható ember lesz nadrágja, lesz fegyvere, lesz akármi, amiről meg nagyon keveset tudunk, de nem tudjuk elkerülni azt, hogy az, aki ezzel találkozik, ez kész képként fogja megkapni. És ott van a veszélye annak, ugye, ami a legtöbbször vita kérdés szokott lenni, az a hitelesség kérdés, hogy mennyire hiteles a dolog. Itt egy nagyon-nagyon ingoványos területre megy az előadó művészet, vagy a színház művészet, ha az örökséghez nyúl, és én személy szerint például sokkal szívesebben nyúlnék színházi eszközökkel úgy egy adott helyszínhez, hogy lehetőleg ezeket a képi dolgokat próbáljam elkerülni. Tehát asztrahálja, hozzak létre egy olyan világot, ami elképzelte, ami biztos, ami nem ad ilyen szempontból félreértelmezési lehetőségeket, hanem máshogy inspirálja, máshogy segíti azt, hogy elképzeljék a befogadók egy adott világnak a részleteit, vagy egyáltalán saját képet, saját viszonyt alakíthassanak ki egy adott kor, egy adott értékhez. Azt hiszem, röviden ennyi.
Ezzel az utolsó gondolatom maximálisan egyetértek, de azért a hitelességet csak egy szót, hogy akkor az egy másik produkció. Tehát azt ne felejtsük el, hogy mi azt ígértük nekik, itt egy időutazás volt. Tehát nem szabad elfejteni, megint a cél, amit a Máté mond mindig, hogy azért a narratívának a célja az volt, és az egész játékban benne volt az, hogy ők visszautaznak az időbe. Tehát vagy mindenki szürkébe lett volna, vagy pedig, ha megadjuk a környezetet azzal, akkor én úgy gondolom, hogy a nadrág hozzá tartozott, de ez ettől függetlenül én szerintem a Böcinárféle elképzelésnek is van relevanciája, de akkor az egy másik produkció.
Én azt azért hozzátenném, hogy a legelején nem volt ennyire. Tehát tehát szerencsére ebbe a kreatív Európa azért megvolt a lehetőség arra, hogy szabad volt a koncepcióalkotás. Tehát a koncepció is a projektben alakult. A koncepció elején ezt egyébként jeleztem többször, hogy én ezt így egy jó iránynak tartanám, meg érdekesnek, meg sokkal interpretívebbnek. Másrészt meg ugye előadó művészet a mesemondás is, csak most így zárójelbe jegyzem meg. Ez tudom, hogy nem, ez a legnehezebb része egyébként az egésznek. Tehát, hogy itt szép arányokkal dolgozni azzal, hogy mit engedünk át a közönség fantáziájának, és mi az, amit készen nyújtunk. Mennyire tudnak ők dolgozni. Tehát ez igazából a valós interakció. Szerintem. Tehát amikor interakcióról beszélünk, akkor az azt jelenti számomra, hogy mekkora teret engedünk annak, hogy aktívan részt vegyen a közönség akár a világ megalkotásában, akár a történet menetében, mennyire tud benyúlni, stb.
Még mielőtt Bajer Árpád is elmondaná ezzel kapcsolatban a gondolatait, Mátékért szót is szeretne reflektálni az előbbiekre.
Ja, kérlek. Igen, aztán pont Magdi is elmondta hasonlókat, de egyébként Árpi az utolsó mondatoddal 100,000%-ban egyetértek, meg azelőttől, amit a Magdi mondott, ez egy másik dolog. Szóval azt gondolom, hogy igen, ez a mesemondás is egyfajta dolog, de ez a fajta dolog is egy másfajta dolog, és aztán előbb-utóbb, igen, tök jó, hogyha sokat hallgatjuk a meséket, de aztán előbb-utóbb csak el fogunk érkezni addig, hogy ahogy el is érkeztünk az ókori görögöknél, vagy pont akár szerintem a bronzkorban is, egyszer csak elkezdtek vadászatokat mímelni ott a közösségben, és az előadó művészet megjelenítés ugyanúgy a mímelés előkerült, szóval ezt nem fogunk tudni ugyanúgy elkerülni ezeket a dolgokat, és egy forma lesz arra, hogy interpretáljunk, és én is azt gondolom, hogy fontos. Szóval azt akarom, hogy ez egy teljesen más. Például, hogy pont amit a Magdi említett, még ezt is elmondanám, hogy a Gulyás Annáiknak a munkája, ami ugye pont előtte történt meg, az egy teljesen egy absztrakt formája volt, interpretációja, ami azt gondolom, hogy nagyon szuper, de például én abból csak videófelvételt láttam, de én mondjuk nem kerültem közelebb a régi... Szóval egy művész önmagában vévő művészeti alkotásnak tudtam igazából szemlélni.
És ez a második kategória az én kategorizációmban szerintem. Tehát ami segíti találkozni az örökséggel.
Igen, valami ilyesmi, viszont nem, tehát vagy az értésében, megértésében, abban, hogy...
Abban nem.
Tehát abban nem. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem érvényesek ezek mind, és talán csak azzal akartam mondani, hogy a fejlődést mondtad, még mielőtt az utolsó mondatot elmondtad volna, amivel 100%-ig, hogy nem érzem azt, hogy az egy fejlődés, hogy mondjuk valami absztraktabb, hanem az egy ágazás, ami ugyanúgy a célokat teszi. Tehát pont olyan, hogy most egy gyűrűt csinálunk, és akkor az a cél, hogy egy ilyen fú, de érdekes, és akkor az engem kapcsolt, hogy az a cél, hogy akkor most, amit meg a Magdolna mondott, hogy most akkor itt egy időutazás, és megpróbálunk azokkal dolgozni, amiket kiástunk, és tudósok mondtak, hogy ez most nadrág, vagy nem nadrág a sámánon.
Én a fejlődést azt ahhoz képest mondom a fejlődést, ami a cél megfogalmazás. Tehát ezt te határozod meg, hogy mi a cél, de annak az eléréséhez, hogy tudsz-e fejlődni. És én azt mondom, hogy tehát mindannyian azt fogalmazunk meg, hogy az interpretáció a cél, akkor ahhoz képest lehet fejlődni, szerintem. Mert hogy lehet az is a cél, hogy csak találkozzanak az emberek ezzel a kultúrával, legyenek érdeklődőbbek iránta. Ez is lehet a cél, csak akkor az nem ez a kategória.
Jó, én azt hittem, hogy a kategóriák között bontál ilyen fejlődésbeli dolgokat, de nem, mert az előtt
nem, is elmondtam. Saját cél megfogalmazásomhoz képest.
Van. Jó, ezt egyetértek, hogy mindig lehet ezekben fejlődni.
Árpit meghallgatnám.
Végül, igen.
Igen. Itt ehhez a vitához kapcsolódva, vagy gondolkodáshoz kapcsolódva, én azt gondolom, egyrészt egyetértve sok mindenben Árpival, és visszautalva arra, mint a Magdi mondott a legelején, hogy én azt látom, hogy van azért egy stratégiai gondolkodás a PP-ben, tehát hogy most ami folytatódott belőle, az, vagy ami kinőtt belőle, vagy ennek egy következő lépése, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, ez a Vucedol projekt, ott ezek a szempontok, amiket mondtál, Árpi, szerintem tök hasznosak, és szerintem jobban megjelennek. Nem tudom, hogy ez egy fejlődési út-e, hanem inkább azt látom, hogy ez egy kicsit más irány, és azért is, mert ezek kölcsönhatásban vannak, és a Journeys projektből nem tudok ilyen példát mondani konkrétan, de azt hiszem, hogy egy kicsit hasonló ez az egész ahhoz, mint amikor egy animációt kell készíteni egy múzeumba. És ott is látszólag ez, hát annyira nem tudományos terep, de egy animáció az tök jó, vagy úgy tud működni egy múzeumban vagy örökségi helyszínen, hogyha amennyire lehet hiteles. És ott volt olyan példa, a digitális legendárium csapat szokta mesélni, vagy tőlük hallottam ezt a példát, hogy elkezdték csinálni az animációt, hogy egy csatornán hogyan mozogtak a csapatok, és mondta a történész, aki a témának a szakértője, hogy volt, és rámutattak egy ponton a térképre, hogy itt akkor ezek így ilyen viszonyban voltak egymással, és nem látták egymást, vagy hogy van. És a történész nézett egyet, hogy tényleg ez tök jogos, és elkezdett utána menni, és ha úgy tetszik, a művészeti interpretáció az visszahatott a tudományra azzal, hogy valami más szögből mutatta meg, és abból a szögből látszódott olyan dolog, amit a tudomány a saját eszközeivel nem vett észre. Nyilván ez nem a tudomány eszközeinek a hiányosságából adódik, hanem ez a kölcsönhatás. És a kérdés az, hogy mi volt a legnagyobb kihívás a Journeyben?
Nem feltétlenül a legnagyobb kihívás, inkább, hogyha most a végén már arra válaszolsz inkább, hogy hogyan emlékszel vissza a közös munkára, illetve hogy hogyan értékeled a projektet így mondjuk egy év után, milyen élményeket hagyott benned, illetve mi az, amit hoztál belőle, például, vagy máshogy látsz. Például a Vucedolban mondjuk már máshogy csinálsz, azok alapján, amit a Journeyben mondjuk
volt egy ilyen kulcs, hogy komfortzóna, nem?
Komfortzóna, igen, ez is elhangzott. Nem akartam annyira már kiszélesíteni, de valóban igen.
Az egyik, amit hozok belőle, az az, hogy működött egy nagy együttműködés, és ez szerintem önmagában tök nagy érték, és a másik pedig az, hogy szerintem levontátok, vagy a PP levonta a következtetéseket, és a Vucedolban már egy csomó minden máshogy van. Például az van más, hogy a kreatív csapatnak szerves részekét régész, ami szerintem egy ilyen szorosabb kapcsolódást és együttműködést tesz lehetővé. Ami még a Journeyhez kapcsolódik, nem is tudom, tanulság vagy komfortzónálhagyás, az az, hogy én ott sokáig kerestem, hogy mi az, amit hozzá tudok tenni. És nagyon jó volt az, hogy megtaláltam ezeket a pontokat, azt hiszem legalábbis, meg amiről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, hogy itt a legvégén ebből készült egy alkalmazás is, tehát hogyha valaki beüti, hogy Journey to the Beginnings a Google Play-be, vagy az App Store-ba,
App Store.
Akkor ott kijön egy játék belőle. Nekem ebben volt talán nagyobb részem, mint a tagben, és mind a két részét nagyon élveztem, mert nagyon sokat gondolkodtunk arról közben, és ez egy nagyon fontos része, azt hiszem minden projektnek, hogy hogyan hangoljuk össze magunkat. Itt most magyarul beszélgetünk, na jó, inkább a végéről kezdem, hogy a Journey-nek nekem az egyik nagyon fontos tanulsága, hogy ott vannak több különböző helyről érkezett emberek, és nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy beszélgessünk arról, hogy ki mit ért bizonyos szavak alatt, meg bizonyos műfajok alatt, meg bizonyos kategóriák alatt, mert egyszerűen bár mindenki magyarul beszélt, de nagyon más szakmai közegből jöttünk, nagyon más nyelvünk volt, sokszor nagyon hasonló fogalmakra. És ebből a részből azt hiszem, hogy a Journey esetében, mivel én később csatlakoztam a projektbe, egy kicsit kimaradtam, de azt én egy nagyon nagy értéknek látom, hogy a végén tudott olyan produktum születni, amit értékesnek látott a régész, a színházi ember, az interpretátor, tehát hogy mindenki, aki benne volt a projektben, és itt az értékesnek látni, ezt nem úgy értem, hogy úristen, ez a top, ez a 100%, hanem azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és amit Árti is sugal, hogy lehet tovább lépkedni, és azt gondolom, hogy ezzel lépkedünk is tovább mindannyian a magunk útján, ami néha, mint például most ma összetalálkozik, néha meg nem, de ezeket visszük tovább. Igazából nagyjából ennyi, nem tudok most konkrétabban megfogalmazni gondolatokat erről.
Én szerintem ez nagyon jó végszó is itt, mivel már eléggé túlléptük a kereteket. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt a beszélgetés. Én még mindenképpen maradnék tovább is. De ezen a ponton én megköszönöm a figyelmet mindenkinek, aki velünk tartott ma, a beszélgető partnereimnek, és köszönöm, hogy elvállaltátok, és hogy itt voltatok, illetve a ProProgressionének a munkatársainak is, akik pedig moderálták az eseményt. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hamarosan podcast verzióban is meghallgatható majd a beszélgetés. Hogyha még nem untok minket, és nagyon reméljük, hogy nem untok minket, akkor csütörtökön várunk mindenkit sok szeretettel, ahol pedig a PP Sound beszélgetését hallgathatjátok meg.